A földi életben az ember, hogyha dolgozik valamit, akkor reménység alatt dolgozik. Olyan értelemben, hogy amikor az ember vet, akkor majd aratni is szeretne, vagy szeretné látni az ő munkának a gyümölcsét. És visszagondoltam arra, hogy hogyan kezdtem el beszélni élőben is, és az interneten is. Az embereknek arról, amit én megélhettem, megtapasztalhattam Isten kegyelme által, amit kaptam tőle ajándékba. És azt kell mondjam, hogy az elején nem kifejezetten az motivált engemet, hogy arassak, hogy lássam a gyümölcsét annak, amit mondok. Mert hogyha az motivált volna, akkor abba hagytam volna a munkát, abba hagytam volna a beszédet, az írást és mindent, abba hagytam volna. Tehát az elején nem volt sok követő. Tehát utánunk, akik jöttek, később jöttek, ők majd, hogy nem, ők hamar kaptak, vagyis az ő csatornájukra hamar feliratkoztak. Elég sokan, egyszerre. És hallgatták azt, amit ők megoszhattak. Azonban ez nálam nem így történt, hanem az elején nem igazán volt olyan sok feliratkozó. És azt sem láttam, hogy van értelme beszélni. Tehát az egész nem úgy kezdődött, hogy az első szó után, az első beszédek után jöttek a csodák, meg a visszajelzések. Nem jött semmi. És volt, hogy hosszabb időn keresztül nem volt semmi. És ez igazolja azt, hogy a motiváció nem az volt, hogy gyorsan gyümölcsöt is teremjek, legyen gyümölcs. Persze később jött a vágy, hogy oké, beszélek, de sehol semmi. Tehát majd, hogy nem így számon kértem Istent. Persze ezek ilyen testi gondolatok, ilyen gyarló emberi gondolatok. Nem helyén való semmiképp. De volt egy olyan igény bennem, hogy megjelent az az igény, hogy vajon van-e értelme, ennek sosem lesz gyümölcse, amit én mondhatok, amiről beszélhetek. És így utólag azt kell mondjam, hogy öröm látni, hogy az elején, amikor elkezdtem beszélni, én személyesen, és elkezdtem írni azt, amit kaptam, mert úgy igazából én már korábban is írtam a Szabad Gondolat blogon, meg a Facebookon is. Az végül megszűnt, azt hiszem, hogy nem tudom, illetve az fogalmam sincs. És úgy áthajlott az egész a kiáltószóba. Tehát az Úristen kicserélte a tartalmat, és a platformot is kicserélte később. Tehát azt próbálom kinyugni valahogy, hogy az elején a megtartó motiváció nem az volt, hogy gyümölcsöt teremjek, mert nem is volt gyümölcs, hanem a megtartó motiváció az volt, hogy azt éreztem a szívemben, mélyen a szívemben, hogy csak ennek van értelme. Tehát sok mást, szinte minden mást próbáltam, és csak ennek van értelme. És volt békességem. Írtam, meg beszéltem, meg próbálkoztam, és nekem abban volt békességem. Még úgy is, hogy sokan nem hallgatták. Úgy is, hogy lecseréltem a Szabad Gondolatot. Elhagytam azt a csatornát, azon volt néhány ezer feliratkozó, és kezdtem egy újat, és azon nem volt senki. Tehát úgy érzem, hogy hála kell legyen a szívemben, hogy kaptam igaz motivációt a mindenható Istentől, hogy az igazságnak a szépségéért, annak az öröméért, amit okozott a szívemben, azért beszéltem, és azért írtam, mert akkor gyümölcs nem volt. És persze, amikor olvastam az evangéliumban a gyümölcsről, a gyümölcsökről, akkor úgy bennem is az igény megjelent, hogy azért jó volna, hogyha látnám, hogy ennek külsőképpen is van valami értelme, mert a külsőképpen nincsen semmi értelme ebben a világban, akkor nincs értelme létezzek, hanem akkor az Úristen feszítse meg a testemet teljesen is, vigyen haza innét, akár egy betegség által, vagy másképp. De nem ez történt, hanem teltek, múltak a napok és az évek, és így kezdtek megjelenni más bizonságtevők is. Persze az elején úgy, nem az interneten kezdtük, hanem élőben beszélgettünk néhányan, ketten, hárman, a régi barátaimmal, a régi baráti körömből is többen eljöttek, és beszélgettünk az evangéliumról, és így elkezdtük ezt felvenni, meg megosztani, meg beszélgettünk. És azt kell mondjam, hogy elég hosszú idő eltelt, amíg megjelentek új bizonságtevők. És visszaemlékszem a Tibor első bizonságára, amit szó szerint elloptam. Tehát úgy loptam el, hogy utólag elmondtam neki, hogy te figyelj meg, utólagos engedelmeddel én felvettem ezt a beszélgetést. És úgy érzem, hogy annyira erőteljes, hogyha ezt más is hallaná, akkor ez másnak is segítene. De nem vártam el tőle sem, hogy megosszuk. De mindenképp javasoltam, mondtam, hogy vizsgálom meg ezt, mert ez nagyon erőteljes. Érdemes volna megosztani ezt a beszélgetést. És persze ez neki is egy kicsit meghökkentő volt, hogy érezte, hogy jó volna megosztani, mert ő is hallotta mástól. És persze elfogadta. És így úgy belekerült ő is a bizonságtételbe. Levike barátom is, meg Kinga, meg Kornélia, így indultunk. És beszéltünk, és tényleg teltek a hónapok és az évek. És így, hogy hallom némely bizonságtevőt, hogy beszél arról, hogy ők hogy indultak. Kiderül az, hogy hát ők évek óta hallgatták a kiáltószót. És tehát csak évek múltán kezdtek ők beszélni. És persze ezt szerintem érződik is rajtam, hogy semmiképpen nem nehezteléssel mondom. Hála van a szívemben mindenkiért, tényleg mindenkiért, akiknek az Úristen a szívükre helyezték azt, hogy elkezdenek beszélni, felvállalják azt, amit ők is megélhettek az Úristen kegyelme által. Tehát azt akarom mondani, hogy a gyümölcs nem motiválhat senkit sem. Sőt, én azt kívánom, hogy mindenkit a legeslegfontosabb motiváljon, ami nem más, mint az igazság szeretet. Az, hogy éhezi és szomjad az igazságot. Tehát kívánom, hogy mindenkit a szerelem motiváljon. Az Atyával szembeni szeretet, az Úr Jézussal szembeni szeretet motiváljon mindenkit. És noha én az ő szavai szerint mindenkit biztatok és bátorítok arra, hogy vágyjon arra, hogy legyen bizonságtevő. Szinte azt kell mondjam, hogy csak az én szavamért senki ne tegyen bizonságot, senki. Csak azért, mert én mondom, senki ne beszéljen, ne tegyen bizonságot. Én azt kívánom, hogy mindenki érezze azt a kívánságot a szívébe, hogy ő is beszéljen, és ő is megossza azt a kis kenyérdarabot, azt a szeretkenyeret, amit ő is kapott a mindenható Istentől, azt az egy talentumot, két talentumot. Tehát kívánom, hogy ez a vágy belekerüljön mindenkinek a szívébe, és ne tőlem, hanem a mindenható Istentől. És tapasztalja meg mindenki azt az örömöt, amit akkor ad a mindenható Isten, amikor elmondhatjuk, és megoszthatjuk, amit tőle kaptunk. Kívánom mindenkinek, hogy az örömet tapasztalja meg, és hogy gyümölcs lesz-e, hát idővel majd kiderül. Tavasszal vetünk, ősszel aratunk, de hogy a reménység alatt végezzük a munkát, nem tudjuk, hogy lesz-e gyümölcs. Én nem tudtam, hogy lesz-e gyümölcs, fogalmam sem volt, hogy lesz-e gyümölcs. Éreztem, hogy én kell üvölcsek, kell kiáltsak, amit én megláttam, éreztem, hogy kell kiáltsak. Ezt nem lehet elhallgatni, és egész életemben tényleg vágytam az igazságra. Tudom, ezt a vágyat is Istentől kaptam, de vágytam az igazságra, és most, hogy megtaláltam, rátaláltam, most hallgassam el, sumálkodjak vele, rejtsem el. És igen, kiáltoztam, és harcba szálltam mindenkivel, kívül, belül, tehát belül is hívtam a harcokat, kívül is hívtam a harcokat. És maga az igazságnak a jelenléte úgy az elmémben, mint a szívemben, az elég volt ahhoz, hogy csináljam azt, amit csináltam. És nem ábrándoztam azon, hogy a gyümölcsök milyenek lesznek, hogy lesz-e hullafeltámasztás, meg ilyenek. Ilyeneket nem gondolkodtam. Tehát azt szeretném hangsúlyozni, hogy maga az igazság jelenléte a szívünkben bőségesen elég lehet ahhoz, hogy beszéljünk. Most ugye Wurmbrand a börtönben, főképp a magánzárkában 3 éven keresztül, amikor egyáltalán nem jár ki a föld alól, nem látta a napot, a holdat, s a csillagokat, akkor ő úgy beszélt, hogy azt senki nem hallotta, maximum a börtönőr, hogyha elment az ő cellája előtt, elsétált az ő cellája előtt, de másik formán nem hallotta, ő beszélt, a cellában is beszélt, mert mi más csináljon. Kapta a szavakat az atyától, és az ő lelkét formálta az ő szavai által, mindent Isten. Az igazság olyan, hogy ha nem teremne gyümölcsöt, úgymond, látványosan, semmilyen gyümölcsöt nem teremne kívül, akkor is terem gyümölcsöt belül. Tehát nem olyan, mint a földi munka, a fizikai munka, hogy azért az ember kívánja látni a szemeivel, hogy történt valami, hogy volt annak értelme, valami felépült, valami elkészült. Hanem az igazság az olyan, hogy ha semmit nem látunk kívül, úgy is van értelme dolgozni, vetni, beszélni, és cselekedni azt, amivel Isten megbíz. Tehát nem a láthatók szerint ítéljük meg ezt sem. Noha Isten, hogy megerősítse a hitünket, tudja, hogy a testünk harcol ellenünk, ő adott látványosan is gyümölcsöket, hogy némek hallották, amiről beszélünk, és a Szentlélek megérintette őket, és elhívta erre az útra, és ők is bizonságtevőké lettek. Ez tényleg hatalmas öröm is. A test számára is egy nagyon, nagyon erőteljes, bizonyíték, vagy biztosíték, hogy ennek van értelme. Mert a test könnyen fellázadhatna, és számon kérhetne engemet, a lelket és Istent is, hogy hát de várja, ez hazugság, ez csak misztika, ez csak filozófia, ez csak teológia. Ez itt a mindenható Isten megengedte, úgy Jézusnak, mint az apostoloknak, mint nekünk is, hogy történjenek csodák, jelek, és legyen gyümölcs, úgyhogy mások is, mert számomra a legfőbb csoda nem az, hogy némelyek gyógyíthatatlannak mondott betegségből meggyógyultak, nem az a legfőbb csoda, hanem a legfőbb csoda számomra mindig az, hogyha valaki valóságosan újonnan születik, elhagyja a régi életét, elhagyja a bűneit, meg utálja a régi életét, és a szíve ki van cserélve, és vágyik az Istennek a szavára, és amikor vágyik a bizonságtétel, az aztán még gyönyörűségesebb. Tehát a csoda az igazi feltámadás, a lelki feltámadás, és mostanig azt kell mondjam, hogy minden volt. Volt ilyen is, olyan is. Voltak fizikai, testi jelek, csodák. És a legfontosabb csoda, ami több, mint a Lázár feltámasztása, az, hogy emberek feltámadtak lelki értelemben, a lelki halálból. Ez több, mint a Lázár feltámasztása. Nem tudjuk, hogy Lázár lelkek feltámadta, vagy nem. Fogalmunk sincs, tehát semmit nem ír a Biblia Lázárról. Az, hogy valaki feltámad a testi halálból, még nem jelenti azt, hogy feltámadt a lelki halálból is. Ezt ne felejtsétek el. Ezt senki ne felejts el. Bármilyen csoda történt veled, visszanőtt az egyik lábad, tegyük fel, hogy akármi, teljesen mindegy. Az még nem jelenti azt, hogy a lelked is fel van támadva, és biztonságban van a lelked. Tehát a fizikai csoda, a testi csoda nem egyenértékű az üdvösséggel. Az jó, hogyha valakivel csodák történtek, bármilyen jelek csodák történtek, de az még nem jelenti azt, hogy az ember meg is van már menekülve, hogy az ő lelke már teljes mértékben megváltozott és megtisztult, és átadta az akaratát teljes mértékben a Krisztus kezébe. Tehát vigyázat, a csoda, a jel nem összetévesztendő az üdvösséggel. Az igazság szépsége, az igazság dicsősége önmagában elegendő, elegendő ok arra, hogy az ember foglalkozzon azzal, forgassa azt magával, beszéljen arról, megossza embertársaival, akár kérdések formájában, vagy kedvesen, vagy kicsit erőszakosabban, úgy, hogy adja mindent az Isten, erőteljesen, úgy, hogy adja mindent az Isten, mert mindenkinek másképp adja különböző szituációkban. Nem igaz, hogy mindig kell hizegni. Pontosan ezt kapta Terike, hogy az Úristen neki megmutatta, hogy van egy kis ilyen, hogy is fogalmazta ő, egy kis érzelgés ő benne, és attól nem ártana megszabadulni. Persze ez kimunkálja a Szentlélek, hogy az érzelgést mi elhagyjuk, tehát ne nyáladzunk, mint a romantikus filmekben, hanem úgy egyenesen, ahogy Isten adja, abban van szeretet, az igazságban van szeretet, nem kell azt mi megtudjuk emberi érzelgésre, mert az már Jézabel. És fontos azt is nyilván hangsúlyozni, hogy az igazság úgy formál a legerőteljesebben, amikor az ember azt felvállalja. Amikor van kis szorongottatás, vannak támadások, mert látom azt, hogy némelyek meg vannak kísértve azzal, hogy a YouTube-on beszélnek, de a Facebook oldalukon nem osztják meg. Tehát amit elmondanak a YouTube-on, azt a Facebook oldalukon nem osztják meg. Az ő ismerősi körükben, ugye akár a szomszédok, meg a település, meg a közösség, ott nem vállalják fel, vagy némely tartalmakat elrejtenek. Aztán, hogy szándékosan vagy véletlenül, fogalmam sincs. Arról bizonságot tehetek, hogy volt olyan, hogy kedves barátom, gyönyörűséges bizonságot kapott a mindenható Istentől, és YouTube-on megosztotta, és többen hallgatták, sokan kezdték hallgatni meg minden, és meg is osztottuk, mi a Facebookon, meg mindenhol, de ő a Facebookon nem vállalta fel az ismerősök előtt, a rokonok előtt a bizonságait. És egyszer egy támadás becsurrant a YouTube-on valami rokontól, vagy ismerőstől, és annyira megbotránkozott, hogy letörölt mindent. Tehát minden bizonság, minden Istentől kapott ajándék ment a levesbe. Tehát az igazsággal a hitnemes harca is jár, emberek. Az igazság mellé jár a hitnemes harca, hogy azt vívjuk meg, vállaljuk fel minden körülmények között. Az, hogy kik vagyunk, milyen elhívást kaptunk minden adó Istentől, hogy milyen értékrend szerint éljük az életünket, hogy nem mi vagyunk az életünk urai, hanem átadtuk az irányítást élő Istennek, az Úr Jézusnak. Ez fontos felvállalni, mert ezért jönnek támadások, amiket az Úristen a javunkra fordít, mint ahogy meg van írva. De hogyha ezeket a támadásokat mi elkerüljük, kiküszöböljük, akkor könnyen megtörténhet, hogy a hitnemes harca nem lesz megvívva. Mert hogyha Isten a támadást megengedi, akkor teljesen biztos, hogy adja az erőt a Szentlélek által, meg adja a bölcsességet, hogy akkor hogyan reagáljak a támadásra. Reagáljak egyáltalán, vagy ne reagáljak, vagy megvédjem magam, vagy a saját szavammal videkezzek, magamat próbáljam megvédeni, vagy pedig imádkozom, hogy a Szentlélek védjen meg engemet. És ezt a harcot fontos megvívni, emberek, tényleg. Mert ebben van a léleknek az átalakulása. És nem vagyok meggyőződve arról, hogy én ezt a harcot teljesen tisztességesen vívtam. Isten könyörüljön rajtam. De úgy érzem, ezt fontos elmondani, fontos beszélni erről, hogy akik rálépnek erre az útra, akkor vegyék tudomást azt is, hogy fontos a harc. A hit nem az ego harc, hogy én védem magamat, hát de így, hát de nem úgy, meg mit tudom én mi, nem. A hitnemes harca, amit a Szentlélek vív, értünk, általunk, tehát általunk és értünk, és mi szemléljük Isten dicsőségét, ahogy harcol bennünk és általunk a Szentlélek. Próbatétel nélkül nincs üdvösség. Fontos, hogy a mi hitünk meg legyen próbálva, és Isten azt megengedi, a próbákat, de csak azért, hogy megmutatkozzon az ő jelenléte, hogy mi is örömködjünk, hogy lássuk, hogy ő hogyan harcol értünk, és mi bennünk, és azáltal még jobban ragaszkodjunk hozzá, még inkább kívánjunk vele lenni. Ez itt vannak a harcok. Szóval az út az dicsőséges, és persze az is öröm, hogy némelyek több év hallgatás után megszólaltak. Tényleg örülök ennek teljes szívemből is. Kívánom, hogy az ő szavaikra is, az ő szavukra is, ha nem is most, nem is hónap után, hanem valamennyi idő múltán szólaljanak meg. Úgy gondolom, hogyha az Úristen engedi, hogy maga a apusztítás angyalai nyomást helyezenek erre a világra, akkor a megszólalás időszaka az le fog rövidülni. Tehát hamarabb meg fognak szólalni egyesek, akik mostanig hallgattak, és hallgattak, csak hallgattak, és nem mondtak semmit. Nem tettek bizonságot a hitükről, tehát nem tettek vallást az Úr Jézusról, mert ugye a Bibliában nem beszél sem a katolikus, sem a református, sem a hitgyülekezetéről. A Bibliában két vallásról van szó összesen. Az első és alap vallás az az, hogy amikor az ember megláthatja, hogy ő hogy élt mostanig, megláthatja a bűneit, miben élt mostanig, és őszintén bánja, és el is fordult a bűneitől, akkor azt megvallja a bűneit. Ez a bűnvallás. Hogy az ember kimondja a bűneit, azok már nem bent vannak, nem kint. Tehát kivetem magamból, ez a bűnvallás, nagyon hasznos. Azáltal tisztulnak a lélek. És a másik vallás az, hogy megvallom, hogy ki az, aki engemet megszabadított úgy a bűneimtől, mint a bűneim következményétől, a bűneim terhétől, akár fizikai betegségtől, nyomorúságtól, depressziótól és mindentől. Tehát vallás teszek a bűneimről, és vallás teszek az Úr Jézusról, az élőisten szaváról, ez a két vallás létezik összesen. Mind a kettő szükséges és elégséges. Ez a két vallás a szükséges, elégséges ahhoz, hogy a lélek megmeneküljön. E két vallás nélkül nincsen megmenekülés. Tehát intézményt, vallás mint intézményt Jézus nem alapított. Ez a kettő van. Erről a kettőről beszél. Hogy megvalljuk a bűneinket egymásnak. Akár nyilvánosan is, akár a bűnösöknek is megvalljuk a bűneinket. Hisz a régi énünk azt amúgy sem akarjuk már védeni. A régit nem akarjuk védeni egyáltalán. Az mehet a levesbe. Elpusztulhat mindenestől a régénünk. Szégyen, nem szégyen, elmondjuk, hogy mi történt. És elmondjuk azt, hogy ki által történt, és hogyan történik. Mert a dicsőség, Istennek a dicsősége teljesen biztos, hogy legyőzi a szégyenérzetet, ami lehet, mit tudom én, a bűnökkel való szembesülés, vagy a bűnvallás által az embernek a lelkében. Hát ez legfontosabb az, hogy az igazság az gyönyörűséges, dicsőséges, és egy olyan dolog, hogy nem kell látványos gyümölcsöt teremjen ahhoz, hogy belül gyümölcsöt teremjen. Tehát úgy is ízletes, úgy is jó és békességes, hogyha belül termje gyümölcsöt. De az Úristen hűséges hozzánk, megerősíti hitünket külső gyümölcsök által is. És hálás vagyok én, úgy a belső, mint a külső gyümölcsökért. És kívánom, hogy minden kedves bizonságtevő, aki erre az útra lépett, és dolgozik a szőlőben, az aratásban, tapasztalja meg azt az örömöt, hogy az igazság az mindenképp gyümölcsöt hoz, mindenképp. Kívül is és belül is. De nem azért foglalkozunk az igazsággal, hogy gyümölcsöt hozzon, hanem azért, mert különben sincs annál jobb. Tehát nincs jobb. Hova mehetnénk? Hisz az Úr Jézusnál van az élet beszéde. Tehát hova mehetnénk? Nincs hova menni. Tehát hogyha semmilyen gyümölcsöt nem teremne, csak annyi, hogy van békességünk, már akkor is megérte. Akkor is teremt már gyümölcsöt. Úgyhogy ennyi az annyi. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Minden szavunkkal, minden cselekedetünkkel. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, Isten áldjon, sziasztok!